Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az 500. dicséretünknek az első 4 versét énekeljük. Az 500. dicséretünk így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, húsvéthoz egyre közelebb kerülve szeretnénk azt kérni, hogy hadd hangolódjon a szívünk is egyre jobban mindarra, amit te tettél értünk, és amivel te megajándékoztál bennünket. Köszönjük az ünnepeket, köszönjük a húsvét ünnepét, ami különleges, csodálatos alkalom arra, hogy átgondoljunk, újra gondoljunk dolgokat az életünkben. Szeretnénk úgy készülődni, hogy ne csak a környezetünk legyen kész az ünnepre, a lakásunk, a dolgaink, de mindenek előtt mi magunk. Könyörgünk, Urunk, hogy a mai dolgos munkanap végén te magad csendesíts el bennünket. Tudod, hogy hányfajta kérdés, békétlenség, feladat és teher az, amivel ma idejöttünk sokan, sok felől. Ugyanakkor megvalljuk, hogy sokan tapasztaltuk már, hogy te nálad valóban van szabadulás, megújulás, tisztulás. Kérünk így a te csodálatos személyedre, hatalmadra és szeretetedre nézve, könyörülj rajtunk, legyél itt velünk a te lelked által. Köszönjük, Urunk, azokat a lelki ajándékokat, amiket elkészítettél nekünk mára is, ajándékozz meg minket ezekkel a te nagy nevedért. Ámen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 31. verstől a 36. versig terjedő részből olvasom. Tehát János írása szerinti evangélium 8. fejezet 31. verstől a 36. versig. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Nemrégiben kis hittanosokkal beszélgettünk arról, hogy mi is történt húsvétot megelőző napok alkalmával, miért is kellett Jézusnak eljönnie, és miért vállalta fel a kereszthalált. Tipikus volt az egyik kis embernek a reakciója, amikor arról beszéltünk, hogy Jézus azért nem hívta az angyalokat, akiket hívhatott volna, hogy megszabadítsák őt, és pillanatok alatt rendet vágjanak az őrjöngő sokaság között és a rómaiak között, mert az ő engedelmessége volt az ára a mi szabadságunknak és Istennel való kapcsolatunknak. És ő mindenképpen szerette volna, hogy szabadok lehessünk, és Isten gyermekeivé lehessünk. És az egyik kisfiú így teljesen tudatlanul felhorkant, és a reakciójában benne volt az, hogy hát a többiekért lehet, de hát értem, ez teljesen fölösleges volt. És utána akkor ez alkalmat adott arra, hogy picit mélységében jobban beszéljünk, és elmélyültebben beszéljünk arról, hogy vajon mindez mit jelenthet. Azonban ezzel nem csak a fiatalok vannak így, hanem én úgy tapasztalom, hogy sokszor mindannyian. Évről évre megünnepeljük húsvétot, de nem biztos, hogy mindig ugyanannyira nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy ez miért is jelentőségteljes a számunkra. Én ma erről az egy kérdésről szeretnék az előbb hallott igénk alapján beszélni. Miért áldás a számunkra húsvét? Jézus, amikor a körülötte lévő sokasághoz szól, és az előbb hallott szavakat mondja, így szólítja meg a hallgatókat, akik körülötte állnak, hogy ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban a tanítványaim vagytok. És az előző versben, amit nem olvastam, 30. versben ezt írta az ige, hogy ezeket mondta, és sokan hittek benne. Olyan emberekhez szól Jézus, akik sok mindent hallottak már tőle. Sok mindent tudnak a tanításáról. El tudnának mondani az Isten országával kapcsolatban nagyon sok bibliai alapvető igazságot, sőt Jézusi igazságot is. De hogyha valaki tovább olvassa a 8. fejezetet, amit nem tettük meg, mert hosszú lenne és sok időt elvett volna, de érdemes otthon elolvasni, látni fogja, hogy ezek, akik hívőknek tűntek, akik sok mindent tudtak Jézusról, mégis abban a pillanatban, hogy ő valamit állít, ami rájuk nézve elgondolkodtató, vagy talán alázatra indító lenne, abban a pillanatban távolságot vesznek tőle, és azt mondják, hogy Jézus, gondold át, amit mondasz, biztos, hogy nincsen igazad. Ez az egyik különbség azok között, akik hívőnek tartják magukat, vagy mások szemében hívőnek látszanak, de valójában a szívükben nem Jézus az abszolút Úr, és azok között, akik Jézus tanítványai. Kívülről egyik is, másik is ott van Jézus mellett. De az, aki nem őt tartja abszolút tekintélynek, amikor Jézus megszólal, így tesz, mint ezek az emberek, azt mondja Jézus, hogy ha megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ebben benne van az, hogy szükségetek van szabadulásra. Azonnal az első reakció, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Sértődött válasz az, ami kibudjan ezekből az emberekből. Jézus, amíg ezt a környező világot ostorozod, addig teljesen mögötted állunk. Tényleg megáltalkodott, tényleg erkölcstelen, és még lehetne sorolni a jelzőket. De hát rólunk, hogy állíthatsz ilyet? Mások bűnösek. Másoknak szükségük van szabadulásra, de nekem, nekünk, mi Ábrahám tanítványai vagyunk. Mi rendszeresen járunk a templomba és áldozunk. Isten tiszteleti alkalmakon veszünk részt. Olvassuk a Bibliát, sok részt talán kívülről is tudunk. Jézus, rólunk beszélsz így, hogy szükségetek van szabadulásra? Itt valami tévedés van. Ezek az emberek nemes egyszerűséggel elfelejtkeztek néhány apró momentumról a zsidó történelmet illetően. Elfelejtkeztek az egyiptomi fogságról, a pusztai vándorlásról, elfelejtkeztek a babiloni fogságról, és arról, hogy a római hadsereg az, amelyik abban a pillanatban is, amikor ezek a szavak elhangoznak, az ország politikai arculatát meghatározza. De ők nagyvonalúan mégis szabad embernek tartják magukat. Testvérek, az Isten nélkül gondolkodó ember, és itt hadd húzzam alá sokszorosan, nem az az ember, aki nem ismeri a Bibliát, hanem aki nem ismeri el abszolút tekintélynek Istent, ennyire vak a saját sorsára és a népének a sorsára nézve. Teljesen nyilvánvaló dolgok felett is átsiklik. Felmenti magát, és felmenti azokat, akik hozzá közel állnak. Mert ő maga a központ, ő maga az origó, amiből mindenfajta viszonyítás kiindul, és nyilvánvaló, hogy saját magát nem fogja éppen ezért elítélni. Egészen más az a hozzáállás, amikor valaki megtapasztalja azt, hogy kicsoda is ő Isten szemszögéből nézve. Pál, aki nagyon-nagyon kegyesnek tartotta magát, ugyanúgy, mint ezek az emberek, a Jézussal való találkozás után már egészen másképp nyilatkozik magáról. És azt mondja, hogy a bűnösök között az első vagyok én. De itt nem áll meg, nem egy méla depresszió az, ami áthatja az életét, hogy ha már bűnös vagyok, akkor ez mennyire szörnyű, hanem utána folytatja, hogy az Isten kegyelméből azonban vagyok, aki vagyok, és Isten az, aki megváltott engem a bűneimből. Az első számú megállapítás tehát, amit mindenképpen tennünk kell, amit sokszor mondunk, de az ige mindig felhívja erre a figyelmünket, hogy Jézust hallgatni és neki igazat adni, az nem egy és ugyanaz. Akkor van értelme, és akkor van bármifajta haszna az ige hallgatásának, olvasásának, hogyha az gyümölcsöt teremhet kinek-kinek az életében. Hogyha kész vagyok arra, hogy igazat adjak, nem az ige hirdetőnek, nem annak, aki magyarázza az igét, legyen az bárki, hanem Istennek, aki egy-egy szót, gondolatot az ő útmutatását világossá teszi a számomra. És ezt azok az emberek, akiket a Szentlélek vezet, hiszen a Róma 8-ból tudjuk, hogy akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiai, gyermekei. Tehát akiben ott van Isten szent lelke, ők értik világosan egy-egy helyzetben, hogy mi az, amit Isten üzen nekem. Ilyen helyzetben felül bírálni Isten szavát, mindenképpen a vele szembeni alázat hiányát jelenti és mutatja. Ezek az emberek tehát elkezdenek vitatkozni Jézussal, és Jézus így válaszol nekik, bizony, bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Jézus azt mondja, hogy egészen más síkon kellene nézni ezt a kérdést, hogy szabadság és függőség, mint ahogyan ezt ti teszitek. Még a fizikai világ tekintetében sincsen igazatok, vagy lenne igazatok, ha mélyre ásnánk a dolgoknak, hiszen egy leigázott népnek a tagjai vagytok, de nem erről van szó. Nem arról szól a történet, hogy milyen munkahelyi, családi, társadalmi függőségek határoznak meg bennünket, mert ezek is valóságosak, és teljesen szabadok, ezektől sem leszünk soha. De van egy sokkal nagyobb függőség. A páli szóhasználatot emeli itt be János, ami azért is figyelemre méltó, mert a szabadság fogalmát csak kétszer használja az evangéliumában, tehát annál hangsúlyosabb, amit itt mond. Azt mondja, hogy ha nem vagyok szabad arra, hogy a jót tegyem, akkor az függőség. Hogyha nem vagyok szabad arra, hogy felismerjem a jót, az az ismeretnek is a teljes hiányát jelenti. De ha fel is ismerem, és nem vagyok képes aszerint élni, akkor ez azt jelenti, hogy nem vagyok szabad rá. Vagy pedig nem tudok élni a szabadságommal. Sokan tapasztaljuk azt, hívő emberként is, hogy sokszor szégyenkezve kell megállnunk Isten előtt. Mert olyan dolgokat is teszünk, mondunk, vagy éppen nem teszünk és nem mondunk, amik Isten előtt kedvesek lennének, vagy olyanokat teszünk éppen, ami előtte utálatos, és amivel másokat is bántunk. Azt látjuk, hogy ha bár szeretnénk azt mondani, és azt megélni, hogy most már mi egészen másképpen vagyunk jelen a világban, mint azok, akik Isten nem ismerik, sokszor nem tudjuk ezt állítani, vagy ha ezt mondjuk, akkor képmutatóak vagyunk. Mégis testvérek, hihetetlen erő és bíztatás van abban a mondatban, ami a 36. versben Jézus szájából elhangzik. És ezt a mondatot szeretném ma mindannyiunk szívére helyezni, mert ezt helyezte Isten is az én szívemre, mint húsvét abszolút értelmét. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Húsvét arról szól, azt jelenti és jelentheti egy mai embernek is, aki minden féle dologban talán különbözik a régi kor emberétől, vagy sok mindenben, hogy Isten teljes, végérvényes és elvehetetlen szabadságot ajándékoz az ilyennek. Azt jelenti, hogy Isten hatalma, ami nem változott és nem változik, mert ő maga sem változik, képes elvégezni a lehetetlent, és el is végzi azok életében, akik tőle ezt kérik, és ahogy szoktuk mondani, az úrvacsora alkalmával hittel elfogadják. Isten megszabadítja az övéit. Szabaddá teszi őket arra, hogy értsék az igazságot, és az igazság cselekedetekké váljon az életükben. És itt mind a két lépés nagyon-nagyon fontos. Az első lépés, hogyha valaki nem érti az igazságot, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem is tud aszerint élni. De ha valaki érti, és nem cselekszi, olyan lesz, mint ezek a zsidók, akik elméletben képzettek voltak, átláttak sok mindent abból, amit Jézus mondott, csak éppen mérhetetlenül távol állt tőlük. Így is mondhatjuk, hogy az az igazság, amivel őket Isten megajándékozta, az a lelki, szellemi látás, amit kaptak, az ég adta egy világon semmit nem használt nekik. Ilyenek azok a keresztjének, vagy magukat keresztjének tartó emberek, akik a hitnek a formáját ismerik, de az erejét nem. Mert az erő az az Isten iránti alázatban és a neki való engedelmességben tapasztalható meg mindenki számára. Csak az az ember fogja átélni most húsvét alkalmával is, húsvétnak a tragédiáját és a csodáját, aki hajlandó a saját életének a szempontjából átgondolni mindazt, ami történt. Hogy valóban miattam, helyettem és értem jött el Krisztus. Nem csupán egy egyház történeti esemény az, amiről szó van és amiről majd hallunk az ünnepi istentiszteleteken, hanem az életemnek a fordulópontja, az életemnek, az életem megújulásának a záloga. Jézus egy képpel érzékelteti, hogy mi az, ami történik majd húsvétkor, amit nem nagyon értenek a körülötte állók. Azt mondja, hogy a szolga csak egy ideig van az ő urának a házában, amíg elvégzi a feladatát, és utána távozik onnan. Lehet, hogy szeretett szolga, de akkor is tulajdonképpen semmifajta joggal nem rendelkezik. A fiú bármit is tesz, ahhoz a családhoz, ahhoz a házhoz tartozik. Ezért van mérhetetlen jelentősége annak, hogy Jézus Krisztusért Isten az ő gyermekeivé fogadott mindenkit, mindannyiunkat, akik hiszünk benne. És gyermekeivé fogad ma is mindenkit, aki segítségül hívja őt. Mert azt jelenti, hogy ha vétkezem is, már úgy tekint rám az Atya, mint az ő gyermekére, akit nevel, lehet, hogy megbüntet, de mérhetetlenül szeret. Régen, hogyha egy rabszolga vétkezett, az meghalt. Hogyha egy gyermek vétkezett, az legfeljebb fenyítésben részesült. Fiak vagytok, és nem szolgák. Annyi keresztjén van ma is testvérek, akik nem értik ezt az igazságot. Akik úgy élik az életüket, minthogyha még mindig szolgák lennének. Szolgái a bűnnek, és szolgái, a szó ilyen értelmének az alapul vételével, szolgái Istennek. De nem vagytok szolgák, fiak vagytok. Fiak, akikért Isten mindent odaadott. Akiket Krisztusban már mindennel megajándékozott. Elsősorban azokkal az áldásokkal, azzal a szabadítással és azzal a bocsánattal, amire szükségetek, szükségünk van most, ebben a pillanatban, ebben az élethelyzetben is. Olyan nagy bíztatása az igének, hogyha húsvétra tekintünk, az, hogy Isten előtt valóban nincs, ami személyes életünket tekintve sem lehetetlen. Ha valaki megalázza magát előtte, engedi, hogy az Úr tegye világossá az értelmét, és mutasson rá arra, hogy mi a jó és mi a rossz. És engedelmeskedik az Isten által nekiadott igazságnak. Akkor Isten igazsága, Isten lelke változtatni, gyógyítani, erősíteni fogja az ilyen embert. Vajon melyikünk mondaná azt, hogy erre nincsen szüksége? Vajon ki az, aki azt mondaná, hogy én nem szeretném belülről jól érezni magam. Hát aki ezt mondja, nem is kell tovább figyelni, mert akkor ez nem neki szól. Isten csak azokhoz az emberekhez beszél, akik szeretnének belülről megújulni és felfrissülni. Legyenek ezek hívők, vagy nem hívők. Ugyanúgy az a lehetőség áll mindkettejük előtt. Az egyik előtt először, a másik előtt talán már sokadszor. És ugyanez lehet a bíztatásunk akkor is, és ezzel szeretném befejezni, amikor olyan embereket látunk magunk körül, akik talán nagyon-nagyon súlyos terheket hordoznak. Akár a személyiségük terhét, akár egy családi tragédia, egy fizikai nyomorúság terhét, akár egy kibogozhatatlan kapcsolat vagy élethelyzet nyomorúságait, akár olyan kötözöttségeket, amiktől emberileg lehetetlennek tűnik megszabadulni, és lehetne sorolni. Sokszor elcsüggedünk hívőkként is. Olyan jó lenne komolyan vennünk, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Ez nem azt jelenti, hogy csodadoktorként mi könnyedén mondhatnánk nagy szavakat, de azt jelenti, hogy ne érjük be kevesebbel, mint hogy az Úr Jézus elé visszük ezeket az embereket. Mert ha ő akarja, akkor nincs olyan, akit ő meg ne szabadíthatna. Emlékezzünk arra a négy barátra, akik megbontották a tetőt, hogy Jézus elé engedjék az ötödik testvérüket, aki nem tudott megmozdulni. Jézus az ő hitükre tekintettel kegyelmet gyakorol ezzel az emberrel. Jézusnak ez a szava bíztatás és felszólítás mindannyiunk számára. A húsvéti örömhír, aminek az átélésére most újra készülünk, csodálatos erővel töltheti meg az életünket ma is. És nem csak a miénket, de mindazokét, akik közé Isten helyezett bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, megvalljuk, hogy sokszor hasonlóképpen perlekedünk veled, mint ahogy a téged hallgató emberek tették ebben a történetben. Olyan világosan el tudjuk mondani, hogy miért nincs igazad. Miért nem teszünk úgy, ahogyan te arra hívsz bennünket. Mert a logikánk, a körülöttünk lévő helyzet, az erőtlenségünk, vagy más okok lehetetlenné teszik ezt. Jézus, bocsáss meg azért, hogy olyan gyakran megelégszünk a saját igazságunkkal, és két kézzel kapaszkodunk belé. És ráadásul még csodálkozunk is azon, hogy miért erőtlen az életünk. Urunk, bocsáss meg azért, hogyha sokszor megelégszünk azzal, hogy tudunk rólad sok mindent. De az életünk nincs ott 100%-osan emögött a tudás mögött. Az ismeretből olyan gyakran nem lesz könyörület, szeretet, imádság, másiknak való szolgálat. Köszönjük szépen, Jézus, hogy te példát adtál nekünk, hogy mit jelent úgy az igazság birtokában lenni, hogy ez gyümölcsöt terem az életünkben, szolgálatot, az Atya iránti elköteleződést. Szeretnénk követni téged ebben is. Nem azt kérjük, hogy tegyél minket mások által megbecsült emberekké, hanem csak azt, hogy hadd legyünk a te gyermekeid, akiket te megszabadítasz és felszabadítasz a bűntudat gyötrő érzése alól, és akiket megtisztítasz a te véred által. Megvalljuk, Jézus, hogy egyértelműen valljuk és hisszük, hogy te előtted nincsen lehetetlen. Hogy a te véred valóban minden bűnt eltöröl, amit megvallunk neked. És te a legképtelenebb és lehetetlenebb helyzeteket is a helyükre tudod tenni. Így könyörgünk, Urunk, a körülöttünk élőkért is, a családtagjainkért, a szeretteinkért, azokért, akikért különösképpen is aggódunk. Így kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért, a munkatársainkért, így kérünk egyházunkért és egész népünkért, és azért a világért, ahová születtünk. Urunk, látjuk, hogy nélküled elveszünk az élet minden szintjén, de azt is tudjuk, hogy benned ott van a mi megtartatásunk. Könyörülj, kérünk, Urunk, mindazokon, akikért imádkozunk most hozzád. És kérünk, Urunk, azokért is, akik most különösképpen is terhek között roskadoznak. Kérünk a gyászolókért, a betegekért, a halál szélén állókért, azokért, akik hitbeli próbák között már kezdik elveszíteni a bizalmukat. Kérünk, Urunk, a megkötözöttségek rabjaiért, azokért, akik maguk már képtelenek hozzád kiáltani. Könyörülj rajtuk, és könyörülj rajtunk is, hogy lehessünk a te kegyelmednek az eszközei. Készíts fel minket, Urunk, az előttünk álló ünnepre, hogy olyan hajlék legyen a szívünk, ahová te szívesen jössz. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként a már megkezdett 500. dicséretünket énekeljük tovább. Az 5. verstől egészen a befejező 8. versig. Az 500. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Úristen, hozzád kiáltunk, gondviselőnk, légy oltalmunk, őrizd meg ellenségektől, lelki, testi ínségektől. Fennállva vegyük az áldást. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, a mi atyánknak, Istennek szeretete, és a Szentlélek Isten megerősítő, megtartó és megszentelő közössége legyen, maradjon mindannyiunkkal. Amen.